Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit! Önök a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület műsorát hallják a teremtett világ védelméről. Sipka Júlia vagyok, a mai adás műsorvezetője, a Naphimnusz Egyesület elnökségének tagja. Szokás szerint várjuk kérdéseiket, megjegyzéseiket a Facebookon, vagy elektronikus levélben a Teremtésvédelmi Egyesület info@teremtesvedelem.hu címen, vagy postai leveleiket a Mária Rádió címére. Hívjanak, keressenek bennünket! Ez az adás az idei év első teremtésvédelmi műsora itt a Mária Rádióban. Istentől áldott, boldog új évet kívánok minden kedves hallgatónknak! Tartsanak velünk az év során, négy hetente, kedd esténként, 18 órától a Mária Rádió hullámhosszán. Vendégeim a stúdióban Nemes Gábor és Nobilis Mária atya, a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület alelnökei, valamint Rohály Gábor, az Egyesület elnöke. Köszöntelek benneteket a stúdióban.
Mi is köszöntjük a hallgatókat.
Mielőtt belevágunk a témánkba, immár hagyományosan mondjunk el egy imát. Mária atya, megkérlek, segíts ebben.
Az egyik legmegfelelőbb, legigazibb ilyen imádság természetesen, főleg így az év elején, ilyen szent háromságos lelkülettel. Ferenc pápának a Laudato Si enciklikája végén írt, közölt, közreadott imádsága, a teremtett világgal együtt mondott keresztény ima. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Áldunk téged, Atyánk, minden teremtményeddel együtt, melyek erős kezedből kerültek ki. A tieid tele vannak jelenléteddel és gyengéd szereteteddel. Áldott légy! Isten fia Jézus, általad teremtetett minden. Testet öltöttél Mária anyai méhében, e föld részévé lettél, és emberi szemmel nézted a világot. Ma benne élsz minden teremtményben, feltámadottként, dicsőségben. Áldott légy! Szentlélek, te világosságoddal az Atya szeretete felé irányítod ezt a világot, és kíséred a teremtés fájdalmas sóhajtozását. De ott élsz a mi szívünkben is, hogy a jóra ösztönöz minket. Áldott légy! Egy és hármas Urunk, végtelen szeretetű csodálatos közösség, taníts meg, hogy meglássunk téged a világ mindenség szépségében, ahol minden rólad beszél. Indíts minket dicséretre és hálára minden egyes teremtményedért. Add meg a kegyelmet, hogy szoros egységben érezzük magunkat mindazzal, ami létezik. Szeretet Istene, mutasd meg helyünket ebben a világban, hogy szereteted eszközei legyünk minden élő lény számára ezen a földön, hiszen te egyikükről sem feledkezel meg. Világítsd meg a hatalom és a pénz birtokosait, hogy óvakodjanak a közömbösség bűnétől, szeressék a közjót, segítsék a gyengéket, és legyen gondjuk erre a világra, ahol lakunk. A szegények és a föld ezt kiáltják. Urunk, ragadj meg minket hatalmaddal és világosságoddal, hogy védjünk minden életet, hogy egy jobb jövőt készítsünk elő, hogy eljöjjön a te országod, az igazságosság, a béke, a szeretet és a szépség országa. Áldott légy. Amen.
Amen. Amen. Három napja búcsúztattuk az új évet, s köszöntöttük az új esztendőt. Ez az időszak általában az összegzés, a számvetés időszaka, a tervezés ideje. Így teszünk ma mi is. Vendégeimmel arra a kérdésre keressük a választ, hogy milyen év volt 2016 a teremtésvédelem szempontjából. Történt-e áttörés az emberek, a politikusok hozzáállásában, és mit várhatunk, mit tervezünk 2017-re? Elsőnek Rohály Gábort kérem, a Naphimnusz Egyesület elnökét, próbálja megválaszolni ezt a kérdést.
Hát talán azzal érdemes kezdeni, hogy 2015-ös év nagyon magasra tette a lécet. Ekkor jelent meg az enciklika, ekkor volt a párizsi klímacsúcs, ekkor írták alá az országok a az ENSZ fenntartható fejlődési céljait. Tehát nagyon sok olyan pozitív dolog történt, ami után 2016-ot nagyon meg kellett fontolni és dolgozni ahhoz, hogy ezzel lépést tudjon tartani. Ezeknek megvolt a hatása, éreztük is ezt 2016-ban, hiszen nagyon sok helyen a teremtésvédelem már nem egyfajta magyarázandó külön dolog volt, hanem beépült a köztudatba. Más nem mondjak, például a Zöld Szervezetek Országos Találkozóján, Őri Szentpéteren több téma is, több program is foglalkozott a teremtésvédelemmel, a hívők természetvédelmi működésével. Sok konferencián, például ami a közrőról szólt, vagy az újonnan megjelent időkjelei kiadványban, a katolikus társadalmi napokon, mind-mind immár magától értetően volt része a beszédnek, a teremtésvédelem egyre nagyobb hangsúllyal szerepelt.
Tehát mondhatjuk, hogy a teremtésvédelem, mint fogalom, abszolút bekerült a köztudatba.
És ennek a fontossága. Ezt mutatja az is, az őszi nagymaros ifjúsági találkozónak már ez volt a kiemelt témája, ez volt a vezérfonala, amin ott tudtunk lenni. És hát a szervezetünknek is például olyan elismeréseket, vagy elismeréseket eredményezett, mint hogy részt vehettünk a vízvilág találkozójának a civil fórumán is.
Sőt, úgy tudom, hogy Rómában is jártál teremtésvédelmi témában.
Így van, májusban a Vatikánban egy nemzetközi találkozón az enciklika egyéves évfordulóján cseréltük ki különböző országok szervezetei, hasonló szervezetei a tapasztalatainkat az enciklika gyakorlatba ültetéséről, és itthon is ugye folyamatosan dolgoztunk azon, hogy ez benne is maradjon a közbeszédben. Volt böjti felhívásunk mindenféle cselekvésekre, elkészítettük a holnap himnusz kiállításunkat, ami a témát Szent Ferenc verseinek verszakai alapján dolgozza föl. Aktívan közreműködtünk a Teremtés hetének idei Szelidek öröksége témájának kibontásában és a füzet elkészítésében.
Sőt, Szegedig is elbicikliztél.
Ennek a hétnek az megnyitójára többen elbicikliztünk Szegedig, így van. És hát találkoztunk egyesületi tagok és szimpatizánsok szokásos és szokatlan helyeken, úgyhogy zajlott az élet.
Hát, így elmondani is látszik, hogy milyen sokrétű volt a 2016 év tevékenysége. Gábor, akarsz ez? Most Nemes Gáborhoz fordulok, itt Gábor túltermelés van a stúdióban, úgyhogy ezért időnként vezetéknevük alapján is megszólítom őket.
Talán már korábban említettük, de volt egy nemzetközi kapcsolatfelvétel, amikor is Gödöllő ebben a témában. Gödöllő testvérváros, egy holland kisváros jelezte, hogy a következő testvérvárosi ülésen, ami Magyarországon került sorra, legyen a téma a teremtésvédelem, ugye az enciklika kapcsán, és így találták meg egyesületünket gödöllőiek, és nagyon jó ez a kapcsolat, hát azóta is levelezünk a holland partnerrel. És hát ugye ez is önkormányzati hír, de korábban azért azt is említettük, hogy a 11. kerületben önkormányzati díjat kaptam a környezetvédelmi teremtésvédelmi tevékenységért, és itt is hát ugye a Szent Imre Városi Egyesület teremtésvédelmi tevékenységéről van szó. Ez is már egy korábbi hír, de hozzátartozik a tavalyi évhez.
Igen, hát mindez alátámasztja a múlt év mozgalmasságát. Most nézzük át a világegyház szempontjából 2016 teremtésvédelmi vonatkozású eseményeit. Már nem tavaly, hanem 2015-ben történt, mégsem hagyhatjuk említés nélkül legjelentősebb eseményét annak az évnek, Ferenc pápa Laudato Si, áldott légy enciklikájának a megjelenését. A körlevél egyik legfontosabb újdonsága a témaválasztás volt. A környezetvédelem kérdéseiben ugyanis eddig nem született a Laudato Si-hez hasonló fajsúlyú pápai megnyilatkozás. Ennek folytatásaként még mindig 2015-ben járva, augusztusban Ferenc pápa egy levélben imavilágnapot kezdeményezett a teremtett világ védelméért, amelyet azóta minden évben szeptember 1-én ünneplünk. És ezt folytatandó, A teremtéssel való törődés világnapjára 2016. szeptember 1-jére Ferenc pápa ismét üzenetet küldött. Gyakoroljunk irgalmasságot közös otthonunkkal címmel. Ebben az irgalmasság egyik új cselekedetét hirdeti meg a következők szerint. Az emberi élet a maga teljességében nyilvánvalóan magában foglalja a közös ház gondozását. Ezért veszem a bátorságot, hogy kiegészítést javasoljak az irgalmasság 7 cselekedetének 2 hagyományos listájához, hozzáfűzve mindkettőhöz a közös otthonnal való törődést, írta Ferenc pápa. Mário atya, ezekről a kérdésekről faggatnálak.
Igen, ez a tavalyi, most már tavalyi. 2016-os levél, amit hát úgy tekinthetünk, még ugye nem tudjuk a folytatást, de hogy az első pápai levelet vagy üzenetet a teremtésvédelem, teremtéssel való törődés világnapjára, ez két szempontból is volt újdonság, nagy újdonság. Ugye az egyik az, hogy a pápák az ilyen világnapokra viszonylag rendszeresen szoktak üzeneteket küldeni, de azért nem mindegyikre, tehát elég sok világnap van. És hát ezek közül talán a legismertebb a béke világnapja, ugye január 1-e, amire azért már 6. pár pápa óta minden pápa minden évben szokott ilyen üzenetet küldeni, tehát talán mondhatjuk, hogy ez a legtekintélyesebb ilyen világnap és üzenetküldési nap a pápák részéről, meg ezt úgy már nagyjából ezt viszonylag sokan tudják az egyházon kívül is, hogy ilyenkor a pápa megszólal. A másik egyházon belül talán így közismertebb ez a II. János Pál vezette be, hogy nagy csütörtökön a papokhoz ír egy levelet, a papságról, illetve a hivatások világnapjára is nagyjából minden évben szoktak a pápák ilyet küldeni. Aztán szintén II. János Pál, talán már 6. Pál is küldött a tömegtájékoztatás világnapjára, ami szintén tavasszal van. Missziós világnapra nem mindig, néha van. Tehát van néhány ilyen klasszikus világnap, amikre a pápák küldenek üzenetet az egész világnak. De most ebből a szempontból nagyon figyelemre méltó, hogy Ferenc pápa egy évvel azután, hogy megalapította, rögtön küldött is ilyen üzenetet. Igen. Ebből azt gyaníthatjuk, én azt sejtem, hogy jövőre sem fog ez elmaradni. Hát, hogy az viszont azt jelenti, most az előbbiekből már látszik talán, amit mondtam, hogy azért ez ad egy súlyt, egy tekintélyt annak. Tehát, hogyha a pápa ír egy ilyen levelet, akkor azzal föl akarja hívni a figyelmet arra, hogy ez, amit ezen a világnapon ünneplünk, vagy amiről megemlékezünk, vagy aminek a megoldására, a probléma megoldására mondjuk próbáljuk egymást hát lelkesíteni, meg ilyen ötleteket adni, hogy ez fontos. Tehát maga az a tény, hogy ilyen levelet küldött, ilyen üzenetet küldött, ez kiemeli a fontosságát, amit persze hát nem lep meg minket, mert azért a Laudato Si-vel, ahogy az itt már az előbb is elhangzott, ezt már ő megpendítette, de hát most megerősítette. Tehát egyrészt magának ennek az üzenetnek a ténye nagy jelentőségű. Hát a másik pedig ez, amit már itt az előbb említettél, hogy magasra tette a lécet magának is, Ferenc pápa, ugye. Mert ilyen, hogy klasszikus, ugye az irgalmasság testi és lelki cselekedetei, ezek szentírási eredetűek, de nem egy olyan zárt lista, ami mondjuk Jézus döntéséhez kapcsolódna, hogy ő azt mondta, hogy ezek az irgalmasság cselekedetei. A testi cselekedeteknél eléggé kötődik, de nem teljesen Jézusnak a felsorolásához, hogy hogyan fordulhatunk az embertársunkhoz, milyen fajta tettekkel úgy, hogy az Isten szeretetét, Isten ilyen szeretetét kifejezze. A lelki cselekedetek viszont már az egyház hagyományából származnak, és több helyről állította össze ezt a listát az egyház hagyománya. Tehát ez nem egy olyan dolog, amihez nem lehet hozzányúlni, de azért eddig nem nyúltak hozzá a pápák. És hát emlékezhetünk rá, hogy II. János Pál ugye a 2000-es években elején, ugye pápasága vége felé tett egy ilyen nagy jelentőségi dolgot, hogy egy ilyen hagyományos listához, ami szintén nem dogma, de azért nem nagyon nyúltak eddig hozzá, ugye változtatás javasolt, amikor bevezette a világosság szentolvasóját. Tehát a három szentolvasó mellé egy negyediket is javasolt, teljes joggal, hiszen tulajdonképpen Jézus életének a legnagyobb részéről hiányoztak ezek a titkok, hiszen csak a születése és a halála és feltámadása körüli eseményekről voltak ilyen szentolvasó titkok. Tehát volt már ilyen példa mostanában is, hogy egy pápa egy ilyen klasszikusnak számító, bár nem örökre rögzített a hitet érintő felsoroláshoz hozzányúlt, és hát ilyet tett most Ferenc pápa ezzel, hogy az irgalmasság cselekedeteihez, mégpedig mindjárt rögtön mind a két listához, tehát a testi és a lelki cselekedetekhez is hozzáfűzte a nyolcadikat, tehát innentől ugye nem, az irgalmasságnak nem hét, hanem nyolc testi és lelki cselekedete van. Most azt is hozzá kell tennünk, hogy ez a közös otthonnal való törődés, ez a Laudato Si logikájából a teremtésvédelmi és a szegények felé irányuló igazságosságra irányuló, vagy az ezzel kapcsolatos gondolkodásból fakad, de elég széles, tehát elég tág. Tehát az, hogy azt mondja, hogy Ferenc pápa, hogy az irgalmasság cselekedete, a közös otthonunkkal való törődés, ebben jó értelemben gyakorlatilag minden benne van. Uh-huh. Tehát ezzel igazából azt tette, hogy kitágította a szeretetben való ötletesség lehetőségeit, mármint a szeretetben való ötletesség, mert mindig tágak a lehetőségei, de ezt mind, ami ebbe belefér, az beemelte, hogy úgy mondjam, a hivatalos, vagy a klasszikus felsorolásba. Tehát ez alá, a kalap alá, úgy mondjam, minden belefér. Tehát egyrészt a szegény embertársainkkal való törődés mindenféle formája, másrészt pedig a teremtett világgal való törődés mindenféle formája. És így tulajdonképpen arra tett felhívást, arra adott egy felhívást ezzel Ferenc pápa, hogy legyünk kreatívak, és keressük meg a szeretetnek a mai világban megfelelő modern formáit. Ezzel pedig tulajdonképpen ahhoz a vonulathoz kapcsolódik, amit már az Evangelii Gaudium nevű című hát buzdításában is elindított, hogy azt mondja, hogy ne úgy próbáljunk keresztények lenni és aktívak lenni a világban, hogy ismételgetjük a szokásos cselekedeteket, hanem inkább úgy, hogy lássuk meg a világ mai szükségleteit, és erre találjuk meg, érezzük meg belülről a bennünk élő Krisztus, meg a köztünk élő Krisztus válaszait, és ezeket valósítsuk meg. Tehát egy ilyen nagyobb kreativitásra és kifelé fordulásra hívja tulajdonképpen a keresztényeket ezzel.
És mindezt a szeretet parancsa nevében.
Igen, igen, igen. Tehát ezt mondhatjuk úgy, hogy azzal, hogy az irgalmasság cselekedeteihez fűzte ezt a nyolcadikat, a szeretet hiteles cselekedeteivé nyilvánította ezeket, amennyiben szükség van ilyen nyilvánításra, de hát ugye azért ez mégiscsak jelent valamit a pápa részéről.
Úgy gondolom, hogy ez a Teremtésvédelmi Egyesületek mozgásterét is tágítja. Hogy gondoljátok, Gáborok?
Mindenképpen. Én azt gondolom, hogy ez egy hatalmas hátszél nekünk megint az enciklika után, hogy immár az irgalmasság cselekedeteinek nevezhetjük mindazt, amit teszünk. Ami nekem még szintén nagyon tetszett, és talán Mário szavaiban nem kapott hangsúlyt, az, hogy az irgalmasság lelki cselekedete is, ként is ugyanaz a dolog jelenik meg, a közös otthonunk gondozása, és a magyarázatban pedig az van, hogy ha az ember kimegy és gyönyörködik Isten teremtett világában, az már egy irgalmas cselekedet, amivel a lelkét ápolja és építi.
Pontosabban, igen, saját lelkét ápolja és építi, és ugye itt kapcsolódik ez a gondolat 16. Benedek pápának egy kedves gondolatához, hogy azzal, hogy az ember a természetbe kimegy, és ott szemlélődni próbál, tehát Istent keresi, azzal tulajdonképpen a természet könyvét olvassa, vagyis Istent kontemplálja, mondjuk egyházi szóval, Istent keresi a szemlélődésben, nem ezúttal nem a Biblián, hanem a természeten keresztül, de úgy olvasva a teremtés könyvét, mint ahogy a Szentírást olvassuk.
Úgy látom, Nemes Gábor is szeretne hozzászólni.
Igen, itt ugye elhangzott már, hogy kreativitás, kreatív szeretet, illetve a szegények is, és egy picit egy mai, vagy a tegnapnak az aktualitása, ugye, hogy szmogriadó volt, tehát környezetvédelmi szempontok, és itt figyeltem föl, illetve valakitől hallottam, hogy például a szeretetnek, a karitásnak az ajándékozásánál is milyen okosak és hogy kreatívak kell, hogy legyünk, mert kisebb falvakban rendkívül rossz levegő volt Magyarország szerte, nagyvárosban is. Ugye nagyvárosban az autókat emlegetjük, de nemrégiben járt itt egy nemzetközi ilyen kutató, levegőkutató csoport, és ők is meglepődtek, hogy harmadik világi helyeken sincs adott esetben olyan rossz levegőkoncentrátum, mint kisebb falvakban, és az okát ugye kutatva ide akarok kiukadni, hogy ugye mindent elégetnek, tehát a szegénység,
sajnos,
műanyag, szemét, hulladék, bármi, és így az adakozás, ami fontos, hogy ha adakozunk, akkor felhívták ugye a figyelmet, hogy mindig az évszaknak megfelelő ruhákat. Tehát nagyon sokszor, hogyha egy ősszel adott nagy kabát segítség, de lehet, hogy következő térre már nem tart ki, mert ugye tavasszal azt is elégetik adott esetben, tehát nagyon fontos, hogy megfelelő módon segítsünk. Vagy például egy másik példa, így karácsony előtt sokan nagyon helyesen ugye gondolnak szolidarítva a szegényekkel, mély szegényben lévőkkel, és egy plébánián volt, hogy egy vállalkozó meghívott 50 hajléktalant. Nem voltam ott, de a kérdés fölmerül például, és nem a legfontosabb kérdés, de azért jelentős, hogy például egy ilyen akciónak az anyagi vonzatán kívül milyen ökológiai lábnyoma van. Tehát hogyan tudunk megszervezni a plébánia környékén egy ilyen rendezvényt, vagy szervezést.
Igazad van, és köszönöm, hogy előhoztad ezeket a gyakorlati példákat, hiszen ez rögtön mutatta, hogy az irgalmasság mi módon tud még megnyilvánulni, mi mindenre tudunk gondolni. Most azonban, mielőtt folytatnánk, hallgassunk egy kis zenét. Mai műsorunkhoz első bejátszásnak Kányádi Sándor megzenésített versét választottam Szabó Csilla előadásában. Hallgassuk tehát. Tovább lépnénk, azért megkérdezném kedves stúdió vendégeinket, hogy az elmúlt év eseményeihez, értékeléséhez mit szeretnének még hozzáfűzni?
Gábor, Rohály Gábor szavaival. Nekem is ezekkel, amiket te jellemzőként felsoroltál az elmúlt évről, egyet értek, és szeretnék még egy szempontot talán hozzátenni, ugyanezeket a dolgokat kicsit más oldalról nézve, hogy ugye minden kezdeményezésnél, meg minden szervezetnél jól meg lehet különböztetni, ezt a szociológia, a pasztorál teológia szépen kimutatja, meg rendbeszedi, meg leírja, hogy ilyen alapítási fázis, meg első, meg második fázis, tehát hogy egy ilyen szervezetnek, meg egy kezdeményezésnek is van ilyen életciklusa, és hát én ezt látom most itt ebben is, 2015 az tényleg így az alapítási, a kirobbanási, a meglepetés fázis volt, és akkor például azért volt rengeteg meghívásunk konferenciákra, mert hát akkor a újdonság volt ez, hogy a pápa megjelentetett egy ilyen dokumentumot. És hát ez a 2016-os év tipikusan ugye a kezdődő intézményesülésnek az időszaka volt, mármint az egyházi közgondolkodásban, meg részben talán a társadalomban is, amikor, ahogy itt már ti is említettétek, ez a tény, hogy van teremtésvédelem, hogy ezzel az egyház foglalkozik, hogy van ilyen enciklika, hogy vannak, akik ezt próbálják előmozdítani, ez így kezdett beépülni a köztudatba, és egyben egy kis ilyen intézményessé is válni. Tehát, hogy amikor van egy új jelenség, akkor eleinte ugye a közgondolkodás ismerkedik vele, majd megkeresi azokat a fix állításokat, pontokat, rövid kijelentéseket, személyeket, akikhez ezt kötni lehet, és akkor így elhelyezi valahol. Na most így, hát ezt láttam, és akkor jön egy következő fázis, amikor utána mások elkezdenek mást gondolni, meg újat gondolni, meg újakat kezdeményezni erről, és akkor új hajtások fakadnak ezekből az indításokból. Na most ezt éreztem én ebben az évben, hogy úgy elhelyezték, hogy akkor vannak, akik ezzel foglalkoznak, vannak, akik erről beszélnek, van ezzel kapcsolatban néhány fontos gondolat, amiket úgy el kell mondani. Ez viszont számunkra azt hiszem azért fontos, mert ez még nem jelenti azt, hogy valójában tényleg mindenkinek minden a helyére került már. Tehát, hogy van egy olyan, hogy úgy mondjam, látszat, ez nem negatív, csak tehát első látásra úgy tűnik, hogy jó, erről most már a közbeszéd kialakult, hogy hogyan beszélünk róla, milyen fogalmakat használunk, kiket emlegetünk, de ez nem jelenti azt, hogy mindenkinek leesett. Itt valamelyiknek mondta előzőleg, hogy itt beszéltünk róla, hogy a teremtés védelem egy közismert szó lett. Én azért idén is tartottam elég sok előadást erről, és azért látom, hogy még nem mindenki. Tehát, hogy még mindig idén is voltak olyan előadások, ahol visszakérdeztek a hallgatók, hogy jé, hát én azt hittem, hogy nem is hallottam még soha ezt a szót. Bőven találkoztam még ezzel, illetve, hogy hát én azt hittem, hogy ez azt jelenti, hogy. Tehát még nem, nincs befejezve a munka, még ez a fázis sem. Ezek így átlapolják egymást, ezek a fázisok. Tehát egyeseknél még a felfedezés fázis az zajlik, másoknál pedig ez is egy érdekes jelenség, hogy amikor egy ilyen vezér szó így bekerül a köztudatba, akkor azért előkerül meg sokan, akik tulajdonképpen ezt már is, erre már régóta gondoltak. Tehát amikor most beszélünk erről, hogy Laudato Si, teremtésvédelem, pápai enciklika és így tovább, akkor sokan mondják, hogy hát én ezzel már 17 éve foglalkozom, vagy hogy de jó, hogy ez most előkerült, mert én már olyan rég szerettem volna erről hallani. Ez az egyik, amit mondtam, tehát hogy egy ilyen átlapolási fázis van.
Igen.
A másik pedig az egy ilyen nemzetközi és inkább, tehát nem annyi egyházi jellegű megjegyzés, hogy ugye minden évben megjelenik ez a World Energy Outlook, ez a jelentés, a Nemzetközi Energiaügynökség jelentése a világ energia állapotáról. Idén is megjelent, és hát van benne néhány érdekes és néhány biztató, meg néhány elgondolkodtató dolog. Tehát, hogy megjelent már a párizsi klímacsúcs bizonyos értelemben hatása bizonyos értelemben, például úgy, hogy a megújuló energiák iránti érdeklődés a gazdaságban láthatóan megnövekedett, ez az árakra, meg a arányokra ilyesmire hatással van. És hogy azt mondja ez a jelentés, hogy úgy tűnik, hogy 2015-ben elérte a csúcsot egy bizonyos értelemben az energiatermeléssel kapcsolatos széndioxid kibocsátás, tehát 2016-ban nem növekedett tovább már. Ez azt is jelenti, hogy egyre nagyobb részt jelentenek a kibocsátás, tehát a nem foszilis energiahordozók, a megújulók az energiatermelésben. Ez csak az energiatermelés, sok más tényező is van. Viszont itt van egy nagyon érdekes ilyen grafikon, sok érdekes grafikon van ebben a jelentésben, de egyet megjegyeznék. Egy olyan, amelyik azt mutatja, hogy a különböző területeknek mekkora a részesedése ebben a kibocsátásban 2016-ban. És illetve ebben van egy ilyen előrejelzés is 2040-ig, hogy mi várható, és azt mondja, hogy az energiatermelésben nagy mértékben fog csökkenni, tehát negatív ez a grafikonja el, hogy csökkenni fog a fosszilis energiahordozók részesedése, még a személyautók esetében is, mert ugye egyre több lesz a bioüzemanyagos személyautó, vagy pedig kifejezetten az elektromos, ami persze szintén jelent energiatermelés, de ez most egy másik kérdés. Viszont, ami nagyon érdekes, hogy az egyik legmagasabb, a második legmagasabbra azt veszi, hogy a repülésben. Viszont nagyon fog növekedni még a fosszilis energiafordulók felhasználása. És ez számomra azt mutatja, megint egyszer, hogy a szemléletmód változtatása nélkül nem fogunk igazán jelentősen előre jutni. Tehát sokkal kisebb mértékben fog az előrejelzés szerint csökkenni fog, de sokkal kisebb mértékben a személyautók okozta kibocsátás, mint amilyen mértékben növekedni fog még 2040-ig a repülés okozta kibocsátás. Ez pedig már nem változtatható meg máshogy, ez nem építhető, nem fordítható meg máshogy, csak ugye az igényeink és a szükségleteink megkülönböztetésének megtanulásával és hasonlókkal. Az sem intézi el egy lépésben, de enélkül biztos, hogy nem tudunk ezen változtatni.
Ez így van, és kicsit meg is elvesztél ezzel a kérdésemben, mert arra gondoltam, hogy a műsorunk második felében az iránt érdeklődöm, arról fogadlak majd benneteket, hogy 2017-ben mi várható nem csak rendezvényekben, eseményekben, hanem abban is, hogy a teremtésvédelem mennyire lépett, teremtésvédelem, mint fogalom, mennyire tudott kilépni az egyházi keretekből, milyen széles körben tudott elterjedni, és vált-e cselekvési rendé, vagy nem. Azzal, amit már az elején előbb említettetek, hogy ott voltunk a nem egyházi megnyilvánulásokon és a Zöldótén, Kapolcson, egyéb helyeken, nekem úgy tűnik, hogy kiléptünk a saját köreinkből, de nyilvánvalóan etéren is még van mit tennünk. Hogy látjátok?
Valóban kiléptünk, de nem azért, mert már otthon mindent rendbe tettünk, és akkor magunk mögött becsukhatjuk az ajtót, mehetünk máshova. Egyrészt a láthatóság, és azt hiszem, hogy a világnak az a fajta felismerése, hogy ez egyfajta mély átalakulás, egy mély átgondolás, mi nevezzük megtérésnek, enélkül nem kezelhető probléma. Ez ránk irányítja a figyelmet. De hát azért, ha belegondolunk, hogy a kedves katolikus testvérek közül hányan járnak a kelleténél nagyobb autóval, vagy repülnek a kelleténél szükségtelenebb indokkal messzire, akkor azt gondolom, hogy még bőven van mit csinálni a házunk táján.
Igen, én is azt gondolom, hogy ez a kilépés, ez tulajdonképpen inkább segíti a számunkra elsődleges feladatot jelentő belső munkát. Illetve, hogy ugye Ferenc pápa gondolkodásmódjában is nagyon ott van, de hát már 26 éve II. János Pál is mondta, hogy ebben a témában mindenkinek össze kell fognia, és ez a mindenkivel való összefogás nem megy anélkül, hogy meg ne ismerkednénk egymással, meg ne ismernénk egymás gondolkodásmódját, el ne fogadnánk egymást, mint ugyanazért a célért szintén hitelesen küzdő másik ágenst, ugye szereplőt, cselekvőt, és ebben a tekintetben nagyon fontos volt például a Zöldóté, tehát azért ezt a zöld szervezetek országos találkozója, hogyha valamelyik hallgató ugye nem ismerni ezt a rövidítést, ahol 2 évvel ezelőtt még gyakorlatilag semmi hangot nem kapott a hívő környezetvédők jelenléte. Tavaly valamit, egy évvel 2015-ben már valamit, igen, 2016-ban viszont egészen robbanásszerű érdeklődést tapasztaltunk, és meghívásokat, felkéréseket. Magán a Zöld Ótén talán 3 vagy 4 alkalommal is kifejezetten kértek bennünket, hogy szólaljunk meg, amit egy nagyon pozitív dolognak érzek abban a szempontból, hogy elkezdtünk egymással ismerkedni és barátkozni, és rácsodálkozunk arra, hogy jé, hát ti is tulajdonképpen ugyanazért küzdötök, meg ugyanazt akarjátok, meg hát mi tulajdonképpen össze is foghatnánk, és foghatunk, és vannak megbeszélni való dolgaink. Tehát szót értettünk egymással. Ez nyilván egy hosszú folyamat még, amíg ez minden fogalmat tisztázunk, hogy ki mit ért, és így tovább, de hát ez most már legalább elkezdődhetett.
És azt hiszem, még inkább szót értünk az egyéb keresztény szervezetekkel. Említhetem a Teremtés Hetét, de más téren is sok mindenben együttműködünk.
Igen, mint a más felekezetekhez tartozó keresztény, hasonló keresztény közösségek, az Ararát munkacsoporttól, az evangélikusoknál, ők a gyülekezeti mozgalom, a reformátusoknál, és így tovább. Igen, hát ez azt hiszem, hogy ez már egy kicsit előrébb tartó folyamat, hiszen évek óta nagyon erős ez az ökumenikus munkánk, és itt teljes az egyetértés ebben a témában.
Ezt jó hallani. Mennyire tekinthető a Teremtésvédelem főváros központunak? Milyen vidéki kezdeményezésekről tudunk?
Érdemes a kérdést ketté bontani, hogy milyen vidéki kezdeményezések vannak, és milyen vidéki tudunk. Kezdeményezésekről tudunk. Azt gondolom, hogy, illetve nem is a gondolom, hanem egyszerűen nyomát látom, hogy nagyon sok helyen vidéken is ugyanúgy megfogalmazódik az emberekben, hogy a közös otthonunk gondozására szükség van, ők is épp úgy találkoztak az enciklika gondolataival. Konkrét információnk is van néhány ilyen közösségről, és én csak titkon remélem, hogy ezeknél sokkal több működik az országban. Jövő évi tervünk, illetve a 2017-es egyik tervünk az, hogy ennek a jobb megismerésére több energiát fordítunk, hogy nem is annyira katalógusba szedni, vagy megszámolni őket szeretnénk, hanem sokkal inkább az ötleteket közvetíteni egymás között, hogy ami valakinek bejött, azt más is kipróbálhassa, ami valaki elakadt, abba más ne fusson bele ugyanazokkal a feltételekkel. Tehát egyfajta ilyen hálót szűni
információs közéjük. Háló, igen, ez nagyon fontos lenne. Ne gabajodjunk bele még egyszer ugyanabba a problémába, vagy terjesszük, amit sikeresen megoldottunk.
Ennek a Budapest központúság érzésnek egyébként szerintem van, hát sokféle oka van, de az egyik az komolyan vehető és elgondolkodható, hogy nyilván egész mást jelent a környezettel kapcsolatos cselekvés egy nagyvárosban, mint egy tanyán, vagy egy vidéki helyen, egy kis helyen, ahol mások a lehetőségek, és mások a megoldandó problémák is részben. És azok a fajta, már csak statisztikailag is, azok a fajta megoldási módok, amelyek egy nagyvárosi problémával válaszolnak, valahogy tehát automatikusan nagyobb publicitást kapnak. Hiszen ott több a kommunikációs eszköz is, meg többeket érdekel, hiszen nagy a tömörülés a nagyvárosokban, tehát a lakosság nagy része tömörül oda. Tehát úgy tűnik, mintha ezek lennének az igazi problémák és az igazi megoldások. És így halkabb a hangja azoknak a vidéki problémáknak és a vidéki problémáknak a megoldásoknak, amelyek pedig ugyanolyan fontosak, csak másoknak fontosak. Nyilván van közös, tehát metszete a két halmaznak, de azért mégis vannak markáns különbségek is. Tehát a Budapest központúság egyrészt reális, másrészt viszont egy kicsit ilyen torzulás is a kommunikációban. És ezen biztos, hogy jó lenne tudatosan is próbálni változtatni.
Azt hiszem, hogy erre nagyon jó példa Gábor által említett vidéki légszennyezés, ami egy mindenkinek egy meglepetés volt, hogy hát a jó levegőjű fal, mint a hegyi falvakban, ott is, ha elégetjük a PET-palackot, nagyon büdös lesz.
Sőt, nem csak büdös.
Minden esetre azt hiszem érdemes felidézni egy villanásig az alapszabályunkban leírtakat, miszerint a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület egyik fő tevékenységének tekinti a katolikus közösségek teremtés tudatos viselkedésének a növelését. Nem szó szerint idéztem, de tartalmilag ez számunkra nagyon fontos, és gondolom, hogy idén erre is nagy hangsúlyt szeretnénk fordítani. Ha már idénről beszélünk, Ruhály Gábort kérdezem, milyen terveink vannak?
Hát a fő vonulata a terveinknek az, hogy aktívan keresni a megoldásokat, gyümölcsöket teremni. Ahogy mondtam, szeretnénk minél több országos baráttal rendelkezni. Erre egy pályázat kapcsán módunk nyílik, hogy teremtésvédelmi referenseket képezzünk egyházmegyénként, ezt február végére tervezzük. Ugyanúgy böjti felhívást szeretnénk közzétenni mindenki épülésére. Készülünk arra, hogy áprilisban lesz egy fenntarthatósági hét az iskolákban. Erre az időre szeretnénk egy olyan kínálattal készülni, ami egyrészt az általunk már elkészített a Szent Ferenc naphimnuszának verszakait feldolgozó holnaphimnusz kiállítást annak a szerepeltetését jelenti, ehhez kapcsolódó előadásokat vagy játékokat, de szeretnénk pályázatot kiírni, amiben arra szeretnénk ötleteket kapni, hogy hogyan lehetne megjeleníteni a fenntartható élet örömét. Mert mi itt lemondásokról beszélünk folyamatosan, de meg vagyok győződve róla, hogy ez egy jobb élet, de hát ezt még láttatni kell magunkkal, magunk elé képzelni. És szeretnénk egy olyan internetes fórumot megnyitni, biztosítani, ahol ezeket a ki mivel próbálkozik a hétköznapjaiban gondozni közös otthonunkat, mi az, ami sikerül neki, és mivel milyen nehézségei vannak, ezeket cserélhetnénk ki.
Ehhez még gyorsan, mielőtt nem. Hát sok kitartást és erőt kívánok ezeknek a céloknak a megvalósításához. Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió teremtésvédelmi műsorát hallották. Vendégeim voltak Nemes Gábor és Nobilis Mário, a Napinus Teremtésvédelmi Egyesület alelnökei, valamint Rohály Gábor, az Egyesület elnöke. Nevükben és technikus kollégám nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Várjuk észrevételeiket, megjegyzéseiket a Facebook oldalunkon, valamint az info@teremtésvedelem.hu e-mail címen. Írják meg azt is, milyen témákról hallanának szívesen. Remélem, legközelebbi adásunknál 2017. január 31-én is velünk tartanak. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, és a teremtésvédelemben aktív, eredményes, új esztendőt kívánok minden kedves hallgatónknak. Búcsúzik a műsorvezető, Sipka Júlia. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Esztendő, végság szerző, most kezd újulni. Újulása végörömet szokott hirdetni. Hirdeti már a messiást, eljöttnek lenni. Legyetek a nagy Istennek igaz hívei. Alsó kékig, felső kékig, dicsért uradat. Urad áldjad, menj föl tenger, te megtartódat. Megtartódnak, táplálódnak, mondj hozsannákat. Hozsanna néked, Úr Jézus, mondj jó napot. Jézus, dicső Krisztus, kedvez népednek, borbúzával, bőterméssel látogasd őket. Új esztendő, végság szerző, most kezd újulni. Újulása, vígörömet szokott.